Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely ige írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részében, annak is a 23. versétől a 32. versét terjedő szakaszában. Az igét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részében, a 23. verstől a 32. versig terjedő szakaszban eképpen találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de láthatjátok és hallhatjátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkereskedés tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efezusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltotta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk hozzá a következő képen. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálásak vagyunk neked azért, mert itt lehetünk a te házadban, és itt kezdhetjük ezt a napot, és itt kezdhetjük ezt az egész hetet is. Mert tudjuk, hogy te lelki táplálékkal akarsz bennünket megáldani, amelyből, hogyha merítünk és fogyasztunk, akkor a mi életünk áldott lesz és nyugodt, és tudjuk, hogy a mi lelkünk is jól lakik, nem csak a mi testünk. Hálásak vagyunk azért, mert te gondoskodsz rólunk. Mert te nem csak a testi táplálékot adod meg számunkra, hanem megadod a mi lelkünk számára is azt a táplálékot, amire nagy-nagy szükségünk van. Látjuk és tudjuk, Urunk, hogy aki nem törődik a lelkével, annak az élete tönkre megy és elvész. Ezért örülünk annyira, hogy te most itt vagy közöttünk, és a mi lelkünkhöz akarsz szólni. Engedd meg tehát, hogy megnyissuk a mi lelkünket, és megnyissuk a mi szívünket. Engedd meg, hogy az az íge, az az áldott üzenet, amit te át akarsz adni ezen a mai alkalmon, ne csak a mi fülünkig érjen, hanem tényleg a mi lelkünkig hatoljon. Add, hogy meglegyen ennek a gyümölcse is. Hogy lássunk tisztán, hogy rend legyen a mi lelkünkben és a mi szívünkben. Hogy meglássuk azt, amit te ennek a világnak adsz, meglássuk azokat az ajándékokat és áldásokat, melyeket mi kapunk tőled, és meglássuk ennek a világnak a zaját is, ennek a világnak a romlottságát is. Kérünk téged, Urunk, ne engedd, hogy most bezárjuk a szívünket, hanem add, hogy a te ígéd legyen most számunkra legfontosabb. Eléd hozzuk, Urunk, azokat a testvéreinket is, akik nincsenek most itt közöttünk. Arra kérünk téged, hogy áld meg őket is, nagy-nagy szeretetedben és kegyelmedben, és add meg nekik is az ő lelkük táplálékát, és mindent, amire szükségük van. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket a Krisztusért, a mi megváltónkért, aki adta magát a mi bűneinkért, és kimentett minket e jelen való gonosz világból. Ő érte, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részében, annak is 25. és 26. verseiben eképpen. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Pál apostol éppen Efézusban jár. Kis-Ázsia és az akkor ismert világ, a rómaiak által uralt világ egyik legnagyobb és leghatalmasabb városában. Egy olyan városban, amely nagyon sok ember tömörített magában, nagyon sok ember lakott ott. Elég csak elmondani azt a tényt, hogy az a színház, amiről itt ebben az ígében szó van, ahová elvitték Pál apostol két munkatársát, 24 ezer ember befogadására volt képes. 24 ezer ember ülte körül a színházat, és élvezhette azt az előadást, ami ott folyik. Az manapság is egy nagyon komoly szám, és nagyon kevés helyen tudnak ekkora, hát most már nem színházakat, sajnos nem színházakat építenek, hanem stadionokat építenek ekkorára. Efézus egy nagyon komoly és nagyon tisztelt város volt, és nagyon sokan voltak azok, akik oda ellátogattak, már csak azért is, mert Efézusban volt az ókori világ egyik csodája. Ugye tudjuk, hogy van, mi úgy nevezzük, hogy a világ hét csodája, az ókori világ hét csodája, hát éppen ez az Artemis templom, amiről itt szó van ebben a kis történetben, az volt található Efézusban. Az egy hatalmas templom volt, ha jól emlékszem, 17-18 méteres oszlop tartotta a templomot. Nagyon sokan mentek oda megnézni, nagyon sokan mentek oda megcsodálni, és nagyon sokan voltak, akik Artemis előtt, az istennő előtt borultak le. Ezt a helyzetet, Efézusnak ezt a helyzetét használták ki nagyon sokan, például az ötvösök, akik fémet munkáltak meg, és ebből készítettek apró, akár Artemis szobrokat, akár tehát a templomnak a mását készítették el belőle, és ezt nagyon jó pénzért eladták. És ebből nagyon komoly hasznunk származott. Ezt a rendszert használta ki a katolikus egyház is a reformáció környékén, amikor hatalmas üzletet csináltak az erekék árusításából. Ezt Luther mondta egyszer, hogy annyi szög van Jézus Krisztus keresztjéből szerte a világon, hogy jutna a szászok lópatkóira is. Tehát ugyanezt a üzletszerű dolgot használták ki annak idején, a reformáció idején, illetve a reformációt megerőző korban, valószínűleg nincs új nap alatt. És hogyha jobban belegondolunk, akkor ma is ugyanez folyik, mert hát hogyha elkészít valaki egy jó filmet, azt ugye vetítik a mozikban, de a legnagyobb bevételük nem abból származik, hogy az emberek leülnek és megnézik a filmet, hanem abból, hogy megvásárolják a különböző pólókat és sapkákat és tollakat és gyerekeknek, amit el lehet képzelni, tolltartóktól a radil gumin keresztül, minden van ilyen filmes motívumban, ez a hatalmas bevétel. Nincs új a nap alatt. Az ember szereti kihasználni a lehetőségeit. Itt is ez történik. Az, hogy az ötvösök kihasználják a helyzetet, nagyon sok ilyen kis szobrot és a templomnak a mását készítenek és eladják jó pénzért, és ebből nekik jó létük van. Minden megváltozik akkor, amikor megjelenik Pál apostol. És azt mondja, hogy hoppá, nem az az Isten, amit te készítesz a kezeddel, hanem Isten az, aki felettünk van, aki az ő egyszülött fiát adta azért, hogy megmentsen bennünket ebből a bűnös világból, hogy megtisztítsa az életünket, és új élettel áldjon meg bennünket, és üdvösségre vezessen el bennünket. És amikor az emberek elkezdenek neki hinni, és hátat fordítanak mindenféle bálványszobornak, és mindenféle egyéb ilyen nem keresztjéni dolognak, akkor ez már nem tetszik. Ezeknek az ötvösöknek nem tetszik, azoknak, akik ebből élnek, és hatalmas zűrzavar, vagy hatalmas tulajdonképpen egy forradalom tör ki az egészből. És nagyon érdekes megnézni, hogy miért. Ahogy már elmondtam, azért, mert nem tetszett nekik az Úr útja. Terjedt az Úr útja, terjedt az Úrnak az útmutatása, vagy utasítása, terjedt a 10 parancsolat, terjedt az evangélium, és emiatt, ahogy mondtam, tehát nagyon sokan elestek nagyon sok pénztől. És azt mondja ez a Demeter nevű ötvös, aki az egész lázadást szította, hogy veszélyben van a mi jólétünk. És ez a szó, hogy jólét, ez az, ami ma is nagyon sokszor fellázítja az embereket. Hogyha az embereknek a jóléte kerül veszélybe, akkor az emberek elkezdenek lázadni. Akkor az emberek elkezdenek támadni, és megpróbálják ezt a jólétet valahogy visszaszerezni. Egyetlen egy példát szeretnénk most elmondani, de nem csak ez az egy példa van, hanem nagyon-nagyon sok minden más is. Általában a politika nem törődik az egyházzal, nem törődik Krisztussal, nem törődik az evangéliummal. De hogyha olyat mondunk, vagy olyan oldalra állunk, ami neki nem tetszik, akkor azonnal jönnek, hogy az egyháznak nem kell beleszólnia ebbe, az egyháznak nem kell beleszólnia amabba, semmi közünk nincs hozzá, vonuljunk ki a közéletből, maradjunk meg a templomainkban. Ezt nagyon sokszor megéltük már, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor meg fogjuk még élni. Miért? Azért, mert veszélyeztettük a jólétüket. Azért, mert rámutattunk hibákra, azért, mert rámutatunk bűnökre. Ezért az emberek már hajlamosak támadni, és hajlamosak ellenünk lázítást szíteni. Erre különben fel kell készülni, mert a ránk következő időben, legalábbis ahogyan a dolgok ma állnak, a ránk következő időben nagyon sokszor fognak ilyen dolgok előfordulni. Remélem, hogy mindjárt meg tudunk maradni a mi hitünkben, és meg tudunk maradni Krisztus mellett, mert egyedül Krisztus az, aki meg tud bennünket menteni. És egyedül Krisztus az, akiben igazából meg lehet bízni. Ebben a történetben Pál apostol és az ő társai is veszélybe kerülnek. Hogyha a történetet végigolvastam volna, akkor ott nyilvánvalóvá válik az, hogy aztán megszabadulnak, és nem lesz igazából nagy bajuk, de ez a zűrzavar, ez a lázadás, ez már ott van is. És nagyon sok mindent elárul a világ és az evangélium kapcsolatáról. A világ nem fogja befogadni az evangéliumot, nem fogja befogadni azt az örömüzenetet, amit Krisztus erre a világra elhozott, egyszerűen azért nem, mert teljes mértékben idegen tőle. Mert teljes mértékben más értékeket képvisel maga a világ, mint Jézus Krisztus, mint az egyház, mint az evangélium. Ezért van az, hogy lázadások törhetnek ki az egyház ellen, ezért van az, hogy lázadások törhetnek ki a Krisztusban hívők ellen, ezért van az, hogy ebben az esetben is lázadás tört ki Pál apostolékkal szemben. Pedig, ha jobban belegondolunk, itt néhány ember elment Efézusba, és néhány ember elkezdett beszélni a Krisztusról. Néhány ember elkezdett tanúbizonyságot tenni arról a hitről, ami a szívükben van, és arról a csodáról, amit Jézus Krisztus értünk tett, hogy a saját életét áldozta fel értünk. És emberek tömegesen hittek neki. A lélek dolgozott, a lélek munkálkodott. És ez a három ember, ennek a néhány embernek a munkája volt az, ami fellázította az embereket. Fellázított egy embert, aztán az továbbadta a saját butaságait másoknak. Nos, nem új keletű ez a probléma, és nem is fog megszűnni. Készüljünk fel arra, hogy ha rámutatunk bizonyos emberek hibáira, ha rámutatunk a nagyhatalmak hibáira, akkor majd jönnek a támadások. Nagyon érdekes az, ami ezután történik. Megfogják Pál apostol két barátját, két munkatársát, és elviszik a már említett színházba, azért, mert ott akarják őket kihallgatni, és alkalomottán a színház alkalmas teret nyújt arra is, hogy ott nyilvánosan kivégezzenek embereket. Ezt ma is nagyon sokszor megcsinálják, főleg Kínában használják ezt a módszert, ahol szintén nagy nyilvánosság előtt és hatalmas stadionokban végzik ki azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy el kell őket tenni láb alól. Ez itt is így történt. Itt is ezt akarták tenni, azt, hogy Pál apostolt illetve ő nem ment el, de őt is meg akarták ölni, két társát el akarták pusztítani. És azt írja az íge, hogy zűrzavar támadt. És nagyon sok ember azt sem tudta, hogy miért mentek oda. Zűrzavar. Mindenhol, ahová az ördög beteszi a lábát, ott zűrzavar támad. Mert neki ez a lételeme. A görög diabolos szó, ami a sátán egyik megjelölése a Szentírásban, az is azt jelenti, hogy szétdobáló. Ő szeret zűrzavart támasztani, ő szeret szétdobálni dolgokat, ő nem szereti a rendszert, és nem szereti a rendet. Az ördög mindig a zűrzavarban dolgozik. És nézzük meg azoknak az embereknek a lelkét, akik nem Krisztushoz tartoznak, azoknak az embereknek a lelkén zűrzavarban van sokszor. Maguk sem tudják, hogy hova álljanak, maguk sem tudják, hogy mit tegyenek. És az, és az zűrzavart nagyon könnyen ki lehet használni arra, hogy vezessék az embereket. És akinek a lelke nincs rendben, akinek a lelkében nincs ott Krisztus, aki irányíthatná és igazgathatná az ő életét, annak az embernek az életét oda viszik, ahová akarják. Az nagyon könnyen be tudják csapni, és nagyon könnyen tudják befolyásolni az ő véleményét és az ő gondolkodását. Gondoljunk csak bele, a Jehova tanúi járják a falvakat sorra, biztos vagyok benne, hogy közülünk mindnyáján legalább egyszer életünkben beszélgettünk már velük, akárhogy próbálja az ember a Szentírás alapján megmutatni azt, hogy nincs igazuk, ők ezt nem fogják elfogadni. Miért? Azért, mert az ördög az ő lelkükben lévő zűrzavart használta ki arra, hogy vezesse őket. És ezek az emberek gondolkodás nélkül mennek arra, amerre vezetik őket. Most a református embert másra nevelték, a református embert gondolkodásra nevelték, arra, hogy minden dolgot ezen a világon a Szentíráson keresztül vizsgáljon meg, és a Szentíráson keresztül döntse el azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez alapján élje az életét. A református embernek, a hithű református embernek a lelkében nem lehet zűrzavar. Mert van Szentírás, mert van igehirdetés, mert van istentisztelet, van imádság, amivel rendet teremthet a saját lelkében. Az űrzavar az az ördögé, és ezt az űrzavart, ezt nagyon könnyen ki tudja használni az ördög, és ki is használja az ördög egy-egy embernek az életében, és közösségek életében is. Mert nézzük meg, hogy mi az első lépés afelé, hogy mondjuk egy országot szétszakítsanak. Az, hogy űrzavart támasztanak. Az, hogy embereket egymásnak huszítanak. Nézzük meg Ukrajnát, hogy mi történik most. Az történik, hogy embereket, akiknek addig nem volt bajuk egymással, egyszerűen egymás ellen ugrasztották és egymás ellen úszították. És nagyon sokszor már ők sem tudják azt, hogy melyik oldalra kellene állni, nem tudják, hogy melyik a jó és melyik a rossz, és gyakorlatilag azt csinálnak az ország népével, amit akarnak. Nem árulok el nagy titkot, hogy az ország vezetője, nem tudom a nevét sajnos, amióta ez a zűrzavar kitört, meghétszerezte a vagyonát, pedig addig se volt szegény ember. Miközben a szegény emberek nyomorognak és éheznek. Zűrzavart használja ki a sátán arra, hogy államokat tegyen tönkre, hogy népeket tegyen tönkre. Nos, nekünk ezzel kapcsolatban egy dolgunk van, nyilván imádkozni azokért, akik zűrzavarban élik az életüket, és mindent megtenni annak érdekében, hogy mi lelkünk az rendben legyen. Hogy oda ne férkőzzön be a sátán. Ne férkőzzön be a sátán az önzés által, a gyűlölet által, vagy éppen pletykák által is például, mert ez is egy nagyon komoly forrás az zűrzavarnak. Lássunk tisztán, tisztázzuk egymással azokat a gondokat, amelyek esetleg felmerülnek, beszélgessünk egymással, beszéljük meg egymással a bajainkat, és akkor nem fog bennünket, mint közösséget egymás ellen fordítani az Isten, illetve az ördög. Mert az Isten az, aki együtt tart bennünket, egyben tart bennünket, és az ördögnek a dolga az, hogy szétdobáljon bennünket. Ne hagyjuk ezt. Ragaszkodjunk egymáshoz, ragaszkodjunk Krisztushoz, az ő útjához, és akkor én hiszem, hogy minden rendben lesz. Nos, kedves testvéreim, Efézus városa, hát ma már nem igazán létezik. Az Artemis templom az tönkrement, elpusztult. Már csak a nyomait fedezték fel. Az Isten ígéje pedig él. Az evangéliumot pedig hirdetik. Ebből is lehet látni, hogy mi az igazság. Ebből is lehet látni az, hogy mi az a pont, ahol nyugodtan és biztonságosan állhatunk. Ez nem más, mint Jézus Krisztus. Álljunk rajta, mint jó alapon, és akkor nem kell ezt félnünk semmitől. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy te jelen vagy a mi életünkben, jelen vagy a mi közösségeink életében, és rendben tartasz bennünket. Rendben tartod a mi lelkünket, a mi gondolkodásunkat, a mi gondolatainkat, és nem engeded, hogy a sátán zűrzavarba vezessen bennünket. Kérünk téged, add, hogy ez így legyen a jövőben is. Ne engedd, hogy elszakadjunk tőled. Ne engedd, hogy elszakadjunk attól a kegyelemtől és szeretettől, melyet te megmutattál nekünk, és attól a csodálatos rendtől, amit te teremtesz a benned bízó ember szívében és lelkében. Urunk, add, hogy bizalommal tudjunk feléd is egymás felé fordulni, és add, hogy ebben a bizalomban meg tudjuk élni a mi életünk mindennapjait, és neked hálát adva tudjuk segíteni azokat, akiknek a lelke nincs olyan rendben, mint a miénk. Vezess el bennünket annak megismerésére, hogy te vagy az egyetlen, akiben bízhatunk, és te vagy az egyetlen, aki jót akarsz nekünk. Kérünk téged, Urunk, ebben áld meg a mi gyülekezetünket, ennek minden tagját. Áld meg azokat, akik most itt vannak ebben a templomban, és áld meg azokat is, akik nem tudtak eljönni. Kérünk téged, te légy a gyászolókkal, vigasztaló szereteteddel, te légy a betegekkel, a te gyógyító hatalmaddal, te légy a gyöngékkel, a te megerősítő lelked által. Te légy az, aki egyben tartod a mi gyülekezeteinket, és megmutatod, hogy te vagy az ura ennek a világnak. Kérünk, hallgass meg bennünket, ami megváltunknak nevéért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.